A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Csút Judit, és sorozatunk gazdája, szakértője Pál Feri atya.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atya keddesti alkalmai jó ideje már az életünket megnehezítő sémákról szólnak. A sémák megközelítésével hétről hétre arról ejtünk szót, hogy miként értelmezhetjük úgy sérüléseinket vagy átmeneti zavarainkat, hogy általuk fejlődni tudjunk. A behódolás séma kapcsán néhány hete már a lelki ismeretünk miben létéről, különböző dimenzióiról és forrásairól beszélgetünk. Így jutottunk el a 10 parancsolatig. Ezeknek az erkölcsi szempontból fontos kijelentéseknek a gyökerét és hátterét próbáljuk megvilágítani. Eddig 8 parancsolatot érintettünk. A 9. és 10. parancsolat következik, így hangzanak. Fele barátod házastársát ne kívánd, mások tulajdonát ne kívánd. Az előadásodon is erről a 2 parancsolatról párhuzamosan beszéltél, azt hiszem, hogy ez érthető, szintén gondolatokkal próbáltad megvilágítani ezeknek a gyökerét, hátterét. Egy nagyon egyszerű gondolattal kezdtél, mely így hangzik, házastársadat kívánd.
Igen, mert mindig érzek egy késztetést arra, hogyha negatív módon is hangzik el valami, hogy nézzük meg, hogy hogyan tudna az pozitívan hangozni. Már csak azért is, mert hogyha pozitívan hangzik valami, az rögtön segít a cselekvés irányába mennünk, míg pedig, hogyha valami csak negatívan hangzik el, egyébként természetesen jogosan és igaz módon, akkor azt már tudjuk, hogy mit ne csináljunk, de ebből még nem következik azt, hogy tudjuk, hogy mit csináljunk. A másik pedig tulajdonképpen, hogyha ezt kijelentő módba, fogalmazva mondjuk, hogy kívánd a te házastársadat, akkor ennek már is rögtön egy kulturális része is megjelenik, ez pedig a szenvedély kultúrája. Akár a szexualitásnak a kultúrája. És éppenséggel nagyon is fontos volna beszélni arról, hogy élettani kutatásokra alapozva sok mindent tudunk azzal kapcsolatban mondani, hogy mi az, ami a szenvedélyt fönn tudja tartani. Természetesen a szerelem első néhány évében van egy olyan óriási hormonális változás, hogy azt a fajta szenvedélyességet nem lehet tartósan, hosszan fönntartani, de az biztos, hogy a szenvedélynek, a szenvedélyességnek, a vonzalom fönntartásának is megvan a maga kultúrája, és nagyon sokat tehetünk azért, hogy a házastársunk érdekes maradjon számunkra, vonzó legyen, vagy kívánatos legyen, és sokat tehetünk azért, hogy mi a házastársunk számára vonzóak, érdekesek, vagy kívánatosak tudjunk lenni és maradni. Például csak, hogy egyetlen dolgot mondjak, az ember számára érdekessé, kívánatossá, vonzóvá válik az, hogyha valami új dolog történik. Vagy hogyha valami kihívást is jelent, van benne valami kaland. Akkor már is mondtunk 2 dolgot, ami erősítheti a szenvedélyt.
Szorosan ide kötődik az a 2 gondolat is, hogy vágyakozz azután, ami a tiéd, vágyakozz szabadon.
Igen, azért fogalmaztam ezt így meg, mert keleten, például a buddhista hagyományban nagyon okos gondolat az, hogy a vágyak nagyon sok szenvedést szülnek, ez kétségkívül így van, rengeteg vágy van, a vágyaknak sosincs vége. Ráadásul, hogyha a vágyak hiányokból táplálkoznak, na akkor aztán az ember megnézheti magát, mert egyáltalán nem lehetséges az ember számára az összes hiányát betölteni, hiszen vannak hozott hiányok, meg gyerekkorból jövő hiányok, meg az életszakaszokból érkező hiányok, tehát az ember egyáltalán nem tudja minden hiányát betölteni, főleg aztán nem a hiányból fakadó vágyait, mint kielégíteni, ezért a buddhista gondolat így szól, hogy csillapítsd a vágyait tüzét, legjobb lenne, hogyha nem is vágyakoznál. Vagyis szabad lennél a vágyaktól. innen indult ki a gondolatmenet, hogy mi itt nyugaton nem járjuk a keleti utat, nem elsősorban a vágyaktól akarunk szabaddá válni, hanem sokkal inkább megtanulhatnánk szabadon vágyakozni. Ez pedig azt jelenti, hogy ápoljuk a vágynak a kultúráját. Vagyis tudunk különbségeket tenni. Meg tudjuk mondani azt, hogy mi egy felszínes vágy, és mi egy mély vágy, hogy hol vannak rendezetlen vágyaink, és a vágyainkat igyekszünk elrendezni, hogy a vágyak között képesek vagyunk valamiféle sorrendiséget, vagy valamiféle hierarchiát is fölállítani, és ezért azt tudom mondani, hogy kétség kívül ez egy normális, természetes emberi vágy, de van előrébb való. És ezért most az időmet, energiámat egy fontosabb vágy kielégítésére, vagy beteljesítésére fogom szánni. Akkor is, hogyha ennek például az az ára, hogy felszínesebb vágyak, amelyek ugyanúgy jogosak, kielégítetlenek maradnak. Mondok erre egy konkrét dolgot, például, ha valaki mindig csak azután a vágya után megy, hogy ő boldognak akarja érezni magát, jól akarja érezni magát, ez egy természetes emberi vágy, de ennél van például egy mélyebb vágy, hogy boldog ember akarok lenni, vagy elégedett ember akarok lenni az életemben. Akkor az egy másfajta életvitelt fog mindenképpen magával hozni, és ennek az lesz például a következménye, hogy lesz olyan szenvedés, amit nem akarok elkerülni. Hogy vállalok fájdalmat, szenvedést, megpróbáltatást, nem fogom közben jól érezni magam, de a következménye az lesz annak az áldozathozatalnak, hogy elégedett lehetek magammal. Büszke lehetek magamra, és boldog embernek tarthatom magam.
Ha már az elégedettség szóba került, az is elhangzott az előadásodon, hogy az elégedettség kulcsa a hála pedig egy gyógyító érzelem. Ugyanakkor nincsen hála elégedettség nélkül, tehát ők szoros összefüggésben, szimbiózisban vannak egymással.
Nézhetjük így, és minden esetre a hálának és az elégedettségnek mi is akkor a lényege, az, hogy a következőt ismerem föl. Nagyon sok minden természetes, és hozzátartozik az emberi élethez, akkor is, ha személy szerint ez itt és most nekem nagyon nehéz. Például, hogyha egészséges vagyok, szerintem az természetes, de ha beteg vagyok, az is. Hogy emberek születnek a világra természetes, de hogy meghalnak, az is. Hogy néha szeretnek engem, az természetes, és hogy néha nem, az is. Hogy vannak, akik szeretnek, ez természetes, és hogy néha emberek nem szeretnek minket, az is természetes. Most, ha mindezt természetesnek tudjuk tartani, mi fog ebből következni? Rájövünk, hogy kétség kívül fontosak vagyunk, de annyira nem, hogy mi lennénk a világ közepe. Nem vagyunk a világ közepe. Olyan emberek vagyunk bizonyos szempontból, mint bárki más, miközben egyébként egyediek is vagyunk. Ennek következtében fölismerem azt, amit Viktor Frankl a következőképp mondott. Megkérdezték tőle, hogy mit gondol arról, hogy boldogság. Frankl 4 év koncentrációs tábor után azt mondja, boldogság? Boldogság mindaz a rossz, ami ma nem történt meg velem. És Frankl nem volt pesszimista, nem volt cinikus, nem volt rezignált, hanem tudta azt, hogy az emberrel nagyon sok rossz is megtörténhet. Ezért azt mondta, éppenséggel az a realitás, hogy sok minden rossz nem történt meg velem, és sok minden jó történt velem. Ezért akár hálás is lehetek.
Egy következő gondolat így hangzik, tiszteld és becsüld meg az emberi összetartozást, és én idehoznék még egy gondolatot, ami egyébként a 8. parancsolat kapcsán hangzott el, hogy gondozd a bizalom szövetét.
Igen. A bizalom szövete alatt például annak a gondozása kapcsán arról beszélhetnénk, hogy az úgynevezett kegyes hazugságok is végül is nem az őszinte beszéd részei. Meg lehet az indokunk arra, hogy miért hazudunk úgynevezetten kegyes módon, de az egész biztos, hogy a kegyes hazugság is roncsolja a bizalom szövetét. Mert éppenséggel kételyeket ébreszt abban az irányban, hogy te őszinte vagy-e hozzám, vagy nem, hogy bízhatok-e abban, hogy elmondod, amit gondolsz, vagy nem, hogyha érzel valamit, azt mondod-e úgy, ahogy van, vagy nem. És például, mikor bizalomvesztésben van valaki, mondjuk a házastársi hűtlenség kapcsán, akkor ki fog az derülni, hogy még a kegyes hazugságoknak is milyen romboló természete is van, miközben nyilván megkímélhet engem bizonyos szenvedéstől vagy fájdalomtól, de amikor nagyon penge élén táncol az, hogy én elhiszem-e azt, hogy én bízhatok-e valakiben vagy nem, és én azt tapasztalom, hogy egy egyszerű kérdésre, hogy ízlette a rántott hús, amit készítettem vagy nem, és te azt mondod, nagyon finom volt, és ott hagyod a tányéron a felét, és én megkóstolom, és kiderült, hogy nincsen jól átsülve. Ebben a pillanatban mondhatjuk, hogy ez egy kegyes hazugság volt, azért, hogy a házi asszonyt vagy a feleségemet ne bántsam meg. Hát szegény, most miért terheljem ezzel? Hát tulajdonképpen nem fontos. Igen ám, de ha éppen én egy bizalomvesztésben vagyok, és egy végtelenül egyszerű kérdése sem őszinte velem a másik, ez nagyon súlyos kételyeket tud ébreszteni. Ha túlságosan is belemegyünk abba a világba, hogy a kegyes hazugság belefér, akkor tulajdonképpen a bizalmatlanság világát szövegetjük. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy őszinteség alatt azt értjük, hogy együttérzés nélkül, a másik ember tisztelete nélkül fejéhez csapdosunk akármit, akármilyen stílusban, a körülményeket figyelmen kívül hagyva. Erről nyilvánvalóan nincsen szó, mert mikor valaki egyébként azt mondja, hogy ami a szívemen, az a számon, akkor erre azt lehetne mondani, a szívét összekeverte a gyomrával. Mert akik olyan nagyon szívesen mondják ezt, hogy ami a szívemen, az a számon, hát azok a tartalmak általában nem az emberi szívből jönnek, hanem lejjebb.
Egy erős bizalomszövet pedig mindenféleképpen szükséges egy emberi összetartozásban, és ugye a gondolat onnan indult ki, hogy tiszteld és becsüld az emberi összetartozást.
Nyilván nagyon világosan gondolhatunk itt arra, hogy férj és feleség közti összetartozás. Hogy ha én megtudom azt, hogy valaki férj vagy feleség, most nem személy szerint magamra gondolok, akkor hát egészen nyilvánvaló, hogy teljesen másképpen kellene hozzáállnom. Pusztán azon okból kifolyólag, hogy ő már egy férj, vagy ő már egy feleség. És ez mit jelent? Hogy tisztelem azt a kapcsolatot, amit lehet, hogy ebben a pillanatban nem látok, mert én csak egy nőt látok, vagy én csak egy férfit látok. Rendben van, de mikor ránézek, valójában egy olyan valakit kellene és volna érdemes látnom, aki egy házastársi kapcsolatban él. És ezért, ha én tisztelni akarom őt, akkor tulajdonképpen tisztelnem kellene azt a kapcsolatot, amiben ő él, aminek ő a része és részese, és ami nélkül nem is lenne az, aki most.
A következő gondolat így hangzik, törekedj a teljességre, ahelyett, hogy mindent akarnál.
Szívesen megkülönböztetem a mindent, meg az egészet a teljestől. Mégpedig azért a szentírási gyökerekbe hadd kapaszkodjak, mert Jézus, amikor meghal a kereszten, akkor azt mondja, hogy beteljesedett. Egy férfi, akinek nincs felesége, nincsenek gyerekei, nincsenek unokái, és körülbelül életkora alapján egy fél életet él, ráadásul a halálát a barátainak, ha nem is csak az árulása, de minden esetre az eltávolodása kíséri, egy igazságtalanság miatt hal meg, embertelen ítélet és büntetés végrehajtás következtében, és ez az ember, Isten ember, Isten fia, azt tudja mondani a kereszten, hogy beteljesedett. Akkor ez számomra azt jelenti, hogy az ember élhet teljes életet akkor is, ha sok minden hiányzik belőle. Élhet teljes életet akkor is, hogyha nem kaptunk meg mindent az élettől, és hogyha nincs meg benne minden, például egy házastársi kapcsolat is a maga teljességében tud ragyogni akkor is, ha a férjem vagy a feleségem egy tökéletlen ember.
Teljességre hangolva című műsorunkban Pál Feri atyával néhány hete már a lelki ismeretünk miben létéről és forrásairól beszélgetünk. Így jutottunk el a 10 parancsolatig, ezt használtuk egyfajta sorvezetőként. Az előadásodon ezt a témakört a legbelső hang jellegzetességeinek az összefoglalásával zártad.
Igen, hadd utaljak még egyszer akkor arra, amit több adással ezelőtt említettünk, hogy tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a lelki ismeretnek van 3 dimenziója, 3 rétege, 3 minősége. Valóban minőségi különbség van köztük. A legfelszínesebb réteg, ami leginkább tulajdonképpen az Ószövetség világához hasonlít, és a személyiség fejlődésünk során legkorábban alakul ki, ezt egy merev, rideg, fekete-fehér, szemet-szemért, fogat-fogért elv alapján működő hangnak is nevezhetjük, sőt egyébként a lélektani szakirodalom nem fukarkodik azzal a jelzővel, hogy azt mondja erre a hangra, hogy szadisztikus lelkiismeret. Mégpedig azért használja ezt a kifejezést, mert a lelkiismeretnek ez a rétege egy olyan összefüggésben látja a cselekvést és annak a következményeit, hogy bűn és büntetés, bűn és bűnhődés, bűn és önként magamra kényszerített önsors rontás. Ez azt jelenti, hogyha a lelki ismeretünknek kizárólag ezt a hangját ismerjük, már pedig ez a hang belülről szól, nem kívülről, akkor, hogyha valamit nem tettünk helyesen, és az ösztönös igazságérzetünk fölszólal, és háborogni kezd a lelki ismeretünknek ez a rétege, akkor, ha pusztán csak ez a hang irányít majd bennünket, akkor ez az önbüntetés, önsorsrontás, önmagunk életének a leértékelése, fenyegetése, sőt bizonyos szempontból pusztítása irányába fog minket vinni. Tehát látjuk, hogy van ebben érték abból a szempontból, hogy fölhívja a figyelmünket arra, hogy valami nem jó történt. Tulajdonképpen ez van itt a középpontban. Egy érzéke az embernek, ami fölhívja a figyelmét arra, hogy itt valami nem jó történt. Most akkor mondom a második dimenziót, a második minőséget, ami egy sokkal finomabb minőség. Itt már nem csak arról van szó, hogy észreveszem, észlelem, hogy nem jó történt, hanem meg tudom mondani, hogy én milyen szerepet játszottam abban, hogy én mennyire, miként vagyok azért felelős, és ráadásul képes vagyok mérlegelni a körülményeket is, és a szándékomat is. Látjuk, ez egy sokkal finomabb, szövésű, sokkal minőségibb dimenziója a lelkiismeretnek. Ha ennek a hangját hallom, akkor nem az önbüntetés, önsorsrontás irányába indul el az ösztönös késztetés a cselekvésre, hanem sokkal inkább a kifejezése annak, hogy bocsáss meg, nem jól csináltam. Vagyis a bűnre, a bűnbánat és a bűnbánat tartás, és annak az igénye, annak a vágya, hogy a másik ember részéről megbocsájtással, irgalommal találkozzak, és közben pedig az a szándék, hogy mindaz, amit rosszul tettem, jóvá tegyem, esetleg elégtételt nyújtsak, és elismerjem az okozott kárt és sérelmet. Látjuk, hogy ez egy sokkal-sokkal finomabb szövésű kultúra és világ az emberi lelkiismereten belül, míg a durva hang tulajdonképpen szégyenkezésre és pusztulásra indít engem, ez a hang már az élet felé visz, sokkal árnyaltabb és finomabb, de még ennél is van szebb hangja az emberi lelkiismeretnek, ez pedig a legmélyebb hangunk, már hogy belülről elhangzó legmélyebb hang. Itt nem az történik, hogy felfedezem, hogy valami rossz történt, nem is az, hogy felfedezem, hogy mi ebben a rosszban az én szerepem, felelősségem, szándék, körülmény, tett és mulasztás és a többi, hanem itt azt ismerem föl, hogy ki vagyok valójában. Hogy ki vagyok én Istennek, hogy Isten ki nekem, hogy ki nekem a másik ember, és én ki vagyok neki, és abból az alapvető ontológiai, egzisztenciális fölismerésből, hogy ki is vagyok én, hogy Isten gyermeke vagyok, ahogyan a tékozló fiú történetében. A tékozló fiú nem hallja a lelki ismeretének a legmélyebb hangját, a spirituális hangot. Ezért csak az első két hangot hallja, de főleg csak az elsőt. Ezért azt mondja, visszamegyek apámhoz, és azt mondom, apám, nem vagyok méltó, hogy fiadnak hív, hanem a béreseit közé fogadj be. Az apa azonban hallja a lelki ismeretnek a legmélyebb hangját, ezért látszólag felelőtlenül, vagy látszólag a bűnnel nem törődve azt mondja, hát hiszen a fiam meghalt, de életre támadt, elveszett, de megkerült, és hogy bánik vele ebben a gyönyörű történetben, mint egy olyan valakivel, aki nem tud olyan bűnt elkövetni, ami megkérdőjelezhetné, hogy a fia. Ez a legmélyebb hang. Az apa hallja ezt a legmélyebb hangot, a fiú nem hallja ezt a legmélyebb hangot. És jön az idősebb testvér, és ő sem hallja a legmélyebb hangot.
Ennek a legmélyebb hangnak a megszólalása a fejünkben, az függ attól, hogy mi mennyit teszünk érte?
Függ ettől is. Azt lehetne mondani, hogy a legmélyebb hanggal való belső találkozásunk azért egy kegyelemszerű esemény is, nincs teljesen a mi kezünkben, de az a jó hír, hogy spirituális tapasztalata vagy élménye, ami a legmélyebb rétegből hangzik el, minden embernek van. Ami rajtunk múlik, hogy azt a forrást, ahonnan ez a legmélyebb hang föl tudott törni, ezt a forrást pucolgatjuk, tisztogatjuk, a környezetét ápoljuk, és ezért hozzáférhetővé tesszük mindazt, ami a legmélyebb forrásból jön.
Kedesti alkalmaid a MOM Kulturális Központban véget értek, nyári szünet van jelenleg. Mikor találkozhatnak veled legközelebb az előadásodon az érdeklődők?
Szeptember 3-én kezdünk.
A Katolikus Rádióban azonban nem lesz nyári szünet, továbbra is találkozhatnak Páferi atyával hétfő esténként. Tartsanak velünk akkor is. A technikus Csák Éva nevében is búcsúzik a sorozat gazdája,
Páferi,
és a műsorszerkesztője Csút Judit.